Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatából Bíró László püspökatya Hívom a családokat című levelének megbeszélését hallják. A mai adásunkat Pap Ági és Miklós vezeti. Szeretettel köszöntjük Önöket!
A levél így kezdődik. A múltkori összejövetelünkön arra kértelek titeket, indította a jegyes beszélgetést a plébános atya, gondolkodjatok azon, hogy hogyan alapozhatjátok meg a házasságotokat, mert ugye abban megegyeztünk, hogy komoly, tartós építményt csak komoly alapra lehet építeni. Az egyik fiú így válaszolt, házasságunkat a szeretetre építjük, mert a szeretet mindent legyőz. Úgy érezzük, hogy nincs olyan erő, ami szeretetünket megtámadhatná. Az atya a múltkor sokszor hivatkozott a hegyi beszédre, vette át a szót egy másik ifjú vőlegény, mint a keresztény erkölcs alapjára. Ha jól meggondolom, be kell látnom, hogy ez egy 2000 évvel ezelőtti, a maihoz alig hasonlítható mediterrán társadalomra szabott életviteli tanács volt. Ma nem lehet ebből kiindulni. A társadalom sokat fejlődött, megváltoztak az emberek közötti kapcsolatok, más lett a kincs jelentősége, más volt akkor a női, férfi viszony, fiatal, idős viszony. A fejlett társadalom az öngondoskodásra épül. Ma nincs olyan jelentősége az adakozásnak, mint akkor. Ezért szerintem a házasságot a házasulandók egymás iránti kölcsönös felelősségére kell építeni. Én mindig arra vágytam, szólt közbe egy menyasszony, hogy olyan házasságban éljek, mint a szüleim. Soha nem veszekedtek, mindig mindent megbeszéltek, és döntéseik mindig közösek. Náluk mindig derült a családi égbolt. Ők számomra a minta.
Izgalmas a levél kezdete. Igazából az új egyházi év a karácsonyi gondolatkör elindításához fantasztikus módon alkalmas. Itt mindjárt ezt a 3-4 gondolatkört kell megemlíteni. Mit is akar ezzel mondani püspök atyánk? Az első gondolat, ami engem itt mellbeütött, amikor az egyik fiú azt mondja, hogy a szeretet mindent legyőz, nagyon fontos számunkra. Valóban egy házasságot csak is szeretetre lehet építeni. A szeretetlen világ az rideg, hideg, mindent kiöl. Nem tudunk egymáshoz igazából kapcsolódni, nem tudunk egymásra mosolyogni, nem tudunk kedvesek lenni, nem tudunk valójában adni, különösen nem önmagunkat, különösen nem azt, hogy a másik boldog legyen, hogy a másikat a félelmeiből, a szorongásaiból kiragadjam. Tehát lényeges a szeretet egy házas kapcsolatban.
A szeretetben, hogy növekedjünk, mi ezt próbáljuk már több mint 40 éve, egyre jobban meg kell ismerni a szeretet fogalmát és annak az összetevőit. Tehát itt mindenképpen nem csak a fiatalkori lángolásról van szó, a szerelemről, amely kicsit néha vakká is tesz, vagy rózsaszínnek mutatja a másikat meg a világot, hanem egy valódi elköteleződő szeretetről, egy tudatos döntésről, ami képes arra is, hogy megbocsásson, hogy megengedje az újrakezdéseket, hogy ne legyen benne elvárás, ne legyen benne harag, ne legyen benne szőnyeg alá söprő óvatoskodás, és a bizalom az egyre növekedjen. Az egymásra való ráhagyatkozás, az önátadás, és hogy a szerelmem olyan formában legyen, hogy ne én akarjak boldog lenni, hanem a társamat akarjam boldoggá tenni. Az ilyen szeretet az valóban alap, szilárd alap.
A második gondolatmenet a 8 boldogságra való hivatkozás. Nagyon fontos, nagyon lényeges pontokat említ a 8 boldogság. Talán már néha azt is mondhatjuk, hogy kicsit elcsépelt, kicsit már olyan, mintha mindenhonnan ezt említenénk, mindenhonnan ez folyna. Egy kicsikét felszínesen foglalkozunk vele, és az utóbbi időben már nem is annyira érint meg bennünket, különösen nem a lelkünket.
Adventi egyik olvasmány az evangéliumból éppen a hegyi beszédnek a különböző részletei, és érdemes elcsendesedésünkkor egyre jobban végig gondolni ezeket a mély értelmű megnyilvánulásokat. A 8 boldogságot is érdemes újra és újra végig elmélkedni, hogy ne csak felszínesen legyen benne a gondolatunkba, ahogy Miklós is az előbb említette, És valójában itt a fiú olyan irányba ment el a gondolataival, ami valójában nem a keresztény irány. Hiszen valóban 2000 éves gondolatok ezek, Jézusnak a mondásai, de valójában Jézus nem csak egy ember, hanem Isten is, és az ő szava az nem csak az akkori jelenkornak szólt, hanem örökérvényűek pontosan az isteni mivoltából és az isteni bölcsességéből következően. Tehát minden korban, így a mai korban is érdemes újra és újra átelmélkedni, végig gondolni, hogy ma mit jelent ez a számunkra. A kölcsönös felelősség az biztos lényeges, de egy házasságra, amit mi ugye halálunkig tervezünk, nem elég.
A kölcsönös felelősséggel egyetlen egy nagy probléma van, hogy itt a fiatal azt emeli ki, hogy az öngondoskodás nagyon lényeges. Ne várjuk el, hogy mások adakozzanak és mások segítsenek rajtunk. És ez pont napjainkban hangzik el, és ezekben a hetekben, amikor egyre többször halljuk azt, hogy mennyire jó adni, mennyire jó a másikat boldognak látni, adakozni. Sőt, mintha nem is olyan régen, a közelmúltban a kormányunk is beszélt volna arról, hogy a fiataloknak egyre nagyobb felelősségük az idősebbeket, a szüleiket, a felnőtteket segíteni, a világban eligazodni, látni.
A harmadik hozzászóló, egy mennyasszony, a szüleit vette például. Nagyon jó dolog, hogyha a gyerek, a fiatal olyan környezetbe tud felnőni, ami minta a számára. Hiszen felnőtt korában látjuk, hogy akár tetszett a szüleinknek az életmódja, akár nem tetszett, az a gyökér, és azt tudjuk továbbvinni. És látjuk a sok-sok körülöttünk élő embernél, hogyha a szülők elváltak, és a fiatal így növekedett, akkor a fiatal vagy nem mer elköteleződni, mert attól fél, hogy ő is esetleg elválna, egyedül maradna, vagy pedig a házassága hasonló módon zátonyra fut, mint a szüleié, bár pont ezt akarta elkerülni. Nagy kincs az, hogyha a szüleink példáján, alapján tudunk élni, és nagyon jó dolog, hogyha ez megerősít bennünket.
Nagyon jók ezek a gondolatok, amiket a fiatalok elmondanak. Önmagukban mindegyik találó. Itt inkább azzal van a probléma, hogy nem külön-külön kéne őket nézni, hanem együtt, egységben látni. Így válhatna az a házasság igazán krisztusivá, és azt hiszem, a püspök atya is erre szeretné a levélen keresztül felhívni a figyelmünket, hogy váljunk krisztusivá, legyen a házasságunk igazából egy Krisztus által is támogatott és erősített párkapcsolat.
A levél folytatásában Jézus egyszer megkérdezte tanítványait, kinek tart engem a sokaság? A tanítványok azt válaszolták, hogy az emberek úgy tartják, Jézusban valamelyik régi próféta támad fel. Simon Péter viszont azt mondta, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia.
Itt azt kéne megvizsgálni, hogy valójában ki is Jézus a mi életünkben, vagy a saját életemben. Elfogadom-e őt társamnak, elfogadom-e őt olyannak, aki vezetni akar, aki szeretne engem boldognak látni. Múltkoriakban egy beszélgetésen nagyon megütött engem az a gondolat, hogy ha imádkozom, akkor Isten akaratát el tudom-e fogadni. És ezen elég sokat töprengtünk, és az volt a válasz, hogy félünk ettől az akarattól való elfogadástól, mert jaj, mit is akar tőlem, és akkor valaki mondta, hogy igen, de ne felejtsük el, hogy Isten legnagyobb akarata, és a legszebb akarata az, hogy bennünket boldognak akar látni, az örök életre szeretne bennünket elvinni. És hogyha ez a legfőbb akarat, akkor az egyértelműen boldogan, tárt szívvel és nyitott karokkal el tudjuk fogadni.
Tudjuk azt, hogy Isten végtelen nagyobb nálunk, és ezért nem tudjuk definiálni, Jézus sem tudjuk definiálni. Kinek tartjuk Jézust? Ehhez egyre jobban és egyre mélyebben meg kell őt ismerni az evangélium segítségével, és az életünkben az imádság segítségével, és akkor tudunk rá alapozni. hogyan váljon az életünk Krisztusivá. Ehhez segít minket, hogyha egy picit elgondolkozunk azon, hogy hogyan kövessük őt. Hát ehhez bizony meg kell tagadnunk önmagunkat, és naponta fel kell vennünk a keresztünket. Ez nem egy könnyű dolog, de ebben is lehet növekedni. Ezt próbálgatjuk mi is, hiszen a kereszteket nem kell keresni, a napi nehézségek, a napi megpróbáltatások, akár csak az, hogy esik a hó, és csúszós az út, és úgy kell közlekedni, hogy az ember balanszírozik, hogy nehogy elessen. A másik alkalommal a buszra nem fér föl, és akkor nem szabad, ugye, ha lehetőség van rá, akkor meg kell próbálni elkerülni a rossz gondolatokat, illetve hogy az embernek kiszaladjon a száján egy-egy csúnya szó. A nagy tömegben, a nagy forgalomban bizony lögdösödünk is nem akarattal, vagy egymás elé kerülünk a boltba. Tegnap is valaki betolakodott elém, és hát bizony nagyon nehezen nyeltem le a megjegyzést, hogy szóljak neki, hogy most azért a pár pillanatért miért kellett befurakodni elém. 2-3 perce nagyon elrontotta a hangulatomat, de meg tudtam állni, hogy beszóljak neki.
A levél folytatása a következő. Az első keresztények hirdették és vallották, hogy Jézus az Úr. Ez az állítás nem volt sem definíció, sem szlogen, ez élettapasztalat volt. Jézus megváltoztatta az életüket és a világot. Közöttük élt és dolgozott, mesterük és tanítójuk volt. Azt, amit tanított, közvetlenül a szemük előtt meg is élte. Aki Jézust Urának ismeri el, elfogadja szavát, amelyet nem lehet értelmezni vagy mérlegelni, csak önmagához mérve. Ha ő az Úr, ő maga is tanításai fölött áll. Egyedül Jézus tudja életével, halálával és feltámadásával feltárni számunkra szavainak jelentését. Csak minden egyéb megfontolást, feltételezést, elméletet és tantételt félretéve, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből és egész életünkből szeretve követhetjük Jézust. Igen, csak elgondolkodtatók ezek a mondatok. Én is feltehetem önmagamnak a kérdést, hogy Lukács evangélistának ezek a mondatai mit jelentenek számomra. Hogyan képzelem el, hogy az egész életemet áthassa és beszője Jézus élete? Mennyire tudom őt követni, mennyire merem őt követni tárt szívvel? Ha minden nap a reggeli imámban, mielőtt elindulok a munkába, elindulok a napnak a gondjait megoldani, felfohászkodom azért, hogy Jézus segítsen számomra, legyen mellettem, legyen olyan, aki vezet, akkor biztos, hogy könnyebben fognak sikerülni a napnak a problémái és nehézségei, hogy azokat meg tudjam oldani. Az embertársaimban is könnyebben felismerem Jézus alakját, Jézus kéréseit, és nem fogom a napomat szétzilálni a fájdalmakkal, a szomorúsággal, a gyötrelmekkel teletűzdelni.
Az előző részletből nagyon megfogott engem az a mondat, hogy azt, amit tanított, közvetlenül a szemük előtt meg is élte. Valahogy Jézus nagyon egységes volt, és tekintély volt a számukra, hatalmat jelentett ez az egység, a szó és a tett egysége. Engem nagyon sokszor elkeserít, hogy a környezetemben azt látom, hogy ez a két dolog elég sok embernél szétcsúszik. Egy dolgot mond, gondol, tervez, és más az, ahogy él. A kettő így nincs összhangba, és ez nem igazán erősíti a környezetet sem. Hogyha hitelesek szeretnénk lenni, akkor ebben nagyon-nagyon kellene Jézust követnünk, hiszen az ő egységét ez adta, és hogyha nekünk is a szavunk, a tanításunk megegyezik azzal, amit mi megélünk, ezáltal leszünk hitelesek. Ez segít a környezetünknek, a szavak elszállnak, akár a gyerekeinkkel kapcsolatosan, akár a, hogyha valaki emberekkel foglalkozik, akkor a munkájával kapcsolatosan is, akkor tud példa, segítség, erőforrás, iránymutató lenni, hogyha hűséges a szavaihoz és a tetteibe is azt éli meg.
Felteszem magamban még a kérdést ezzel a néhány sorral kapcsolatban, hogy lehet-e ma a napjainkban találkozni Jézussal. És itt az jut eszembe, hogy az a kis történet, ahol három anyuka találkozik egymással, és kettő közülük nagy büszkén mondja, hogy az én fiam milyen csodásan tud bukfencezni, az én fiam milyen csodásan tud akrobata mutatványokat végrehajtani. A harmadik anyuka az meg se szólal, csak oda néz a fiára, aki a két vizes vödröt cipeli a vállán, és így segít édesanyjának. Valóban, sokszor vagyunk ezzel, hogy azt hisszük, hogy valami hatalmas nagy dolgot kell csinálnunk ahhoz, hogy Jézusnak megfelelő életet éljünk, hogy el kell mozdítani a hegyeket, hogy meg kell változtatni egy egész társadalmat. Erre én képtelen vagyok, holott a hétköznapok apró kis pillanatait kéne megélni. Most a napokban találkoztunk egy igen izgalmas területtel, a kórház suli alapítvánnyal, ahol gimnazista gyerekek foglalkoznak azzal, hogy visszavezessék beteg társaikat az iskolába. Tanulnak velük, beszélgetnek velük, és bátran és nyíltan kimerik mondani 20 éves fejjel, illetve az alatti énjükkel, hogy a világ nem a selejtesek világa. Isten nem teremt selejtet, mindenkire számít, mindenkinek helye van ebben a társadalomban. Kedves hallgatóink! Önök a szombatesti beszélgetések sorozatában Bíró László püspök atya Hívom a családokat című levelének megbeszélését hallják. A mai műsort Pap Ági és Miklós vezeti.
Nagy kérdés, ahogy az előbb Miklós is mondta, hogy hogyan tudunk találkozni Jézussal, de a következő nagy kérdés is nagyon fontos a számunkra, hogy a gyerekeinket hogyan tudjuk Jézushoz vezetni, hogyan tudjuk a gyerekeinket hozzásegíteni ahhoz, hogy találkozzanak Jézussal. Tegnap találkoztunk egy anyukával reggel, kisiskolások a gyerekei, elsős és másodikos és negyedikes, és vitte a gyerekeit az iskolába. A kisfiú éppen a minisztrálásból jött, hiszen a Roráté misén voltak. Kicsit nehézkes fölkelni pici gyerekekkel, ugye 10 és 8 éves gyerekekkel elkészülni, odaérni a 6-os szentmisére, és végig ott lenni, jelen lenni, a kisfiúnak minisztrálni, a kislánynak ugye ülni az anyuka mellett, és utána frissen, üdén menni az iskolába, végigcsinálni a napot. De a kisfiú azt kérte anyukától, hogy ne csak egy héten egyszer, hanem egy héten többször is elmenjenek a Roráté misére, hiszen ez neki akkora élmény volt. Mosolygott, örült, felszabadult volt, és nem a fáradtság jelentette a lelkiállapotának a jellemzését. Ebben az esetben egészen biztos, hogy ez az anyuka hozzásegítette a gyereket ahhoz, hogy Jézussal találkozzon. Ez egy nagyon fontos momentum volt az ő életükben.
Egy másik ilyen történet, ami most eszembe jutott, egy másik kisgyerek éppen, hogy csak elkezdett minisztrálni, és a szüleitől folyton azt kéri, hogy amikor vasárnap, de a hétköznap is betérnek a templomba, ő hagy mehessen be a sekrestyébe, hagy állhasson az oltárhoz. Teljesen mindegy, hogy melyik templomba mennek. A megszokottba, ahova mindig is járnak, vagy valahova, mert éppen vidéken vannak, egy vidéki kápolnába, vagy egy másik kerület templomába, ő hagy mehessen a tisztelendő bácsihoz, hagy kérje meg őt, hogy hagy álljon az oltárhoz, hagy minisztráljon. És a gyerek arcán lehet látni azt az üdvözült mosolyt, azt a boldogságot, hogy ő most valamit szolgál, ő most valamit tesz. A szülei is nagyon büszkén és boldogan néznek ilyenkor rá. Vagy egy másik pillanat, ami a kisunokámmal történt meg, tavasszal volt első áldozó, és ha velünk jön templomba, és együtt vagyunk a misén, akkor áldozáskor mindig ránk néz, és megfogja a kezünket, és velünk együtt indul ki a szentostya átvételéhez és befogadásához. És látszik a gyereken, hogy milyen boldog, milyen átszellemű tekintettel veszi magához Jézus testét.
Néhány évvel ezelőtt óvodába hitoktattam, és az óvónéni mesélte, hogy az egyik gyerek nem akart elkezdeni ebédelni, és rászólt a többiekre is, hogy először imádkozzunk. Csak az állatok esznek imádkozás nélkül. Hát, óvónéni is mosolyogva mesélte, én is mosolyogtam a történeten, de ez a kis történet is azt tükrözi, hogy ez a kisgyerek hozzászokott ahhoz, hogy csak imádsággal lehet elkezdeni az étkezést. Valahol hálát kell adni Istennek a kapott javakért, és ez mindenképpen megint azt mutatja, hogy egy picit a szülők léptek abba az irányba, hogy vigyék Jézushoz a gyermeket.
A levél folytatásában a következő gondolatok hangzanak el. Jézus példabeszédeit nem csak hallgatnunk kell, nem csak elemeznünk, hanem életté kell váltanunk. Isten országáról szóló tanítását, a hegyi beszédet sem magyarázza meg elegendő magyarázat saját életmódja. Jézus követése azt jelenti, hogy nem csak halljuk, hogy beszél, hanem meg is hallgatjuk őt, a magyarázatot pedig az ő látásmódja által, az ő cselekedeteinek fényében magunknak kell megtalálnunk. Jézus úgy beszél, mint akinek hatalma van, szava eleven és hatékony, áthatóbb minden kétélű kardnál, behatol az értelembe és a lélekbe, a testrészekbe és az elképzelésekbe, és megítéli a szív gondolatait és szándékait, mondja a zsidókhoz írt levél. Itt az a kérdés, hogy hogyan tudjuk Jézus tanításait valóban apró pénzre váltani a mi életünkben. Nem csak hallgatni, mert hallgatni nagyon egyszerű, de azt cselekedni, azt megoldani, hogyan tudjuk.
Jézus úgy beszél, mint akinek hatalma van. Ez pontosan ahhoz kapcsolódik, amit az előbb is mondtam, a hitelesség, az erő. És Jézus a szívet, a gondolatot, a szándékokat vizsgálja. Ez megint egy elős útmutatása számunkra, hiszen sokszor elakadunk a felszínnél, sokszor csak azt látom, hogy a másik mit tesz, emiatt esetleg meg is ítélem. Az ítélet Isten dolga. Ha én ítélek, engem is megítélnek a többiek. Ez nem a helyes út. Viszont, hogyha egy picit megpróbálom kérni a Jóistent, hogy tudjak az ő szemével látni, tudjak ítélkezésmentesen figyelni a másikra, és tudjak a másik indítékai alapján gondolkozni egy picit, akkor valószínű, hogy kevésbé fogom megítélni őt, kevésbé lesz rossz a véleményem, vagy esetleg egy-egy beszélgetésben kevésbé fogok szeretetlenül beszélni vele. A keletiek ezt úgy fogalmazzák, hogy ne szólj egy szót se a másikról, amíg legalább egy napot nem voltál, nem jártál az ő mokaszínjában.
Teljes szívvel kell magunkévá tenni Jézus gondolatait. Nem csak kimondani folyton, hogy Uram, Uram, ahogy Jézus is megkérdezi, miért mondjátok nekem folyton, hogy Uram, Uram, ha nem cselekszitek, amiket mondok. Úgy kéne élnünk, mint a gondos házépítő, aki kősziklára építi házát. Aki viszont csak hallgatja és nem cselekszi, az a gondatlan házépítőre hasonlít, akinek alap nélkül felhúzott házát az áradat elsodorja. Hányszor veszem észre én is magamon azt, hogy gondolatban elhatározom, hogy mit szeretnék csinálni, mivel tudnám Ágit boldoggá tenni, most már ő is nyugdíjas, ketten vagyunk itthon, tehát könnyebben kitalálhatom, hogy minek örülne, mit fogadna szívesen. De nagyon sokszor veszem azt észre, hogy amikor éppen én egy rejtvényvel ülök a kezemben, akkor őt úgy látom, hogy elkezd valahol portól törögetni, és akkor végig fut bennem, hogy ezt én is meg tudtam volna csinálni, vagy hallom, hogy a fürdőszobában tisztítja a vízcsapot meg a kagylót, vagy éppen azt veszem észre, hogy bekészíti a mosógépet, és ilyenkor mindig belém vág, hogy ezt miért nem én csinálom. És ilyenkor jut eszembe, hogy miért ilyenkor gondolok erre bele? Miért ezt mondom, hogy miért nem én csinálom? Viszont, hogyha szó nélkül lemegyek a pincébe, és a pincepolcokon rendet rakok a lekvárok között, a kompótok között, vagy amikor véletlenül elkezd Ági főzni, és kiderül, hogy mindent megvet, egy kis dolgot viszont elfelejtett, és ilyenkor szó nélkül az ajtóból kiabálok vissza, hogy akkor mindjárt jövök, addig ne folytasd a főzést, és már is hozom, akkor látom, hogy ez neki mennyire jól esik, és mennyire megkönnyebbül, hogy nem neki kell újra felöltözni és elrohanni azért az apróságért. Vagy hogyha szívesen átvállalok levélírásokat, és azokat bár megbeszéljük, hogy mit írunk, és hogyan fogalmazzuk azokat a gondolatokat, de én ülök a géphez, és én írom meg, ezzel is nagy segítséget teszek a számára.
Jézus azt kívánja a követőitől, hogy engedelmeskedjenek neki. Elvárja, hogy azok, akik hallgatják szavait, tanítását tegyék át a gyakorlatba. Sokan vannak mégis, akik vonakodnak ezt megtenni, talán mert tartanak tőle. Hány kereszténynek mondott ember él Jézus nélkül? Krisztusról beszélnek, de nem akarnak hozzá csatlakozni. Jézus tanítása az ő élete. Jézus nem mutatta meg nekünk az utat, nem tanította meg, hogy mi az igazság, nem magyarázta, hogy mi az élet. Ő maga, Jézus, az út, az igazság és az élet, ahogy János evangéliumban is olvashatjuk. A levélnek ez a részlete nagyon fontos, úgy gondolom, és nagyon lényeges a számunkra, hogy végig gondoljuk, hogy milyen keresztények szeretnénk lenni. Vasárnapi keresztények, akik eljárunk a templomba, és aztán utána élünk, ahogy élünk, bele a világba, vagy pedig tudatos keresztények, akik számára Jézus az út, az igazság és az élet. Minden korban más és más a jelentése egy picit ennek a gondolatnak. hiszen minden korba egy kicsit más az élet, és másképp kell ezt az utat végigjárnunk. Egyedül az evangélium és az imádság, ami megmutatja, hogy ma nekem mit jelent az, hogy Jézus az út, igazság és az élet. Ezért jó lenne, hogyha egyre jobban el tudnánk mélyedni ebbe a gondolatkörbe, és egyre jobban keresnénk az Isten akaratát, ahogy ezt már Miklós is említette korábban. Isten akarata a legjobb a számunkra, és ha megvagyunk ebben győződve, akkor valószínűleg elszáll a félelmünk is, hiszen Jézus, és hát a Szent Háromságos Isten nem akarja, hogy féljünk. Nagyon jó példája ennek, hogy az egész Szentírásban 365-ször van leírva, hogy ne félj. Azt gondolom, hogy a félelem, a szorongás az egyik legnegatívabb dolog, ami elválaszthat minket Istentől is, meg önmagunktól is, meg a társainktól is. Félelemben, szorongásban elvész a bizalom, csökken a szeretet. Tehát ha egyre jobban megismerjük, megszeretjük Jézust, egyre jobban keressük az ő akaratát és bízunk benne, akkor a félelmünk is csökkenni fog.
Ez a mondat, hogy én vagyok az út, igazság és élet, ez számunkra rendkívül ismerős, sőt, sokszor használjuk is, és mondjuk ezt. Ugyanakkor elsiklunk fölötte, és nehezen értjük meg, hogy mit is jelent ez. Pedig gyakorlatilag a mindennapjainkban kell ezt apró pénzre váltani. Ahogy élünk, ahogy bent mozgunk, gondolkodunk, cselekszünk a társadalomban, a hétköznapjainkban, észre se vesszük, hogy mit adunk mi a környezetünknek. Észre se vesszük azt, hogy egy mosolyunkkal, egy biztatásunkkal, egy kérdésünkkel, esetleg egy egész nap erejét adjuk át egy mellettünk ülőnek a villamoson. Pedig nem tettünk más, csak azt kérdeztük meg, hogy segíthetek-e valamiben, vagy átadom a helyemet egy idősebbnek, és ő leül. És ezzel megnyugtattam, ezzel új életet, erőt adtam neki. Vagy hogy tudok mosolyogni, vagy hogy egy vakot át tudok vezetni a zebrán, és nem kell reszketnie, félnie, hogy elüti egy jármű. Ezzel is már mutatok valamit. Vagy amikor a metrón lehajol mellém egy fiatal, és rám köszön, hogy csókolom, csak nem a tanár úr tetszik lenni. Nagyon köszönöm, amit ezelőtt 20 évvel elmondott nekünk az életről, hogy azt hogyan éljük, mit csináljunk, hogyan cselekedjünk, és én azóta próbálom azt csinálni, amit a tanár úr akkor nekünk mondott. Én döbbenten nézek rá, nem is tudom hirtelen, hogy ő miről beszél, nem is emlékszem ezekre a pillanatokra, én csak tanítottam. De úgy látszik, a megjelenésünkkel, a létünkkel, azzal, hogy vagyunk, azzal, hogy mosolygunk, már hatunk rájuk. Vagy ugyanilyen pillanat volt valamelyik nap, amikor mentem az unokámhoz őrizni, és amikor megérkeztem, az édesapja rászólt, hogy légy szíves, köszönj a nagyapának, mert megjött, és akkor a kis kölköske mondja, hogy mindjárt csak befejezem az adventi naptáromban, amit csinálok. És ahogy befejezte, fölugrott, és elkezdett tapsolni, éljen, éljen, jaj, de jó, hogy itt vagy, szia nagyapa. Hogy ez a kis gyerek ennyire tud örülni és lelkesedni? Hát semmi más, látja tőlünk. Ha mi is tudunk ő neki örülni és lelkesedni, ő is ezt fogja nekünk visszasugározni.
Nagy öröm, hogyha találkozunk egy olyan emberrel, akiből sugárzik Krisztus szeretete. Megérezzük a szem villanásából, a derűs mosolyából, a kedves odafordulásából, hogy ő békességben van a Jóistennel, békességben van önmagával is, és azt a szeretetet, amit ő kap, ezt próbálja továbbadni. Nincs benne előítélet, nincs benne ítélkezés, nincs benne indulatoskodás, hanem valódi szeretet.
Ahhoz, hogy Jézus szerint tudjak élni, nagyon fontos valóban megtenni azt, amit minden nap hallunk a templomban atyáinktól. Olvassuk rendszeresen a Bibliát, és erre most már egyre több lehetőségünk van. Egyrészt könnyen hozzájuthatunk, és kezünkbe vehetjük a Bibliát, de van interneten is elérhetősége. Sőt, most már az interneten is előfordul, hogy naponta megkapjuk a Biblia aznapi gondolatait és mondatait, és ha ezt olvassuk, és minden nap csak 4-5 sort, de azt szívünkbe véssük, akkor már tudunk Jézus Krisztus élete, útmutatása és öröme szerint élni és cselekedni.
A levél keret történetében a plébános atya így fejezi be a jegyesekkel tartott estét. A házassággal Isten lehetőséget ad két embernek, hogy egymással kiegészülve egyé, teljes egészé válva induljanak felé. Hogy ne csak hallgassák szavát, hanem cselekedjenek is a szerint. Alapozzanak Jézusra, mert ő a kőszikla, mert ő az út, az igazság és az élet.
Kedves hallgatóink! Önök a szombatesti beszélgetések sorozatából Bíró László püspök atya Hívom a családokat című levelének megbeszélését hallották. A műsort vezették Pap Ági és Miklós.
Áldott, kegyelemteljes ünnepeket kívánunk minden kedves hallgatónknak, hiszen néhány nap múlva karácsony. Adja meg valamennyiünknek a Jóisten, hogy egyre mélyebb örömmel örüljünk a kisdednek, és megismerjük Jézust, mint útigazság élet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
A család a legelső, és érzelmileg mindvégig a legjelentősebb közösség az életünkben. Ha további személyes történeteket szeretnének meghallgatni gyermekvállalásról, családalapításról, a családi élet minden szépségéről, nehézségeiről, a szülők és gyermekeik kapcsolatáról, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található Család csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió. Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.